Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy hogyan él túl a életed legnehezebb időszakát. És lehet, hogy már túl vagy ezen, vagy volt ilyen időszak az életedben, amikor azt érezted, hogy ez élet legnehezebb napjai, pillanata, időszaka. Lehet, hogy még nem, de szeretnénk nektek egy történetet elhozni a Bibliából, ami nekem segített abban, hogy hogyan menjek keresztül ezeken az időszakokon. Lehetséges, hogy tehát mindannyiunktól az ellenség már lopott el dolgokat, vett el dolgokat, és vannak itt is olyan emberek, akiktől elvettek dolgokat. Viszont lehet, hogy emlékszel is arra a napra, amikor az ellenség ellopott tőled dolgokat. Lehet, hogy emlékszel arra a napra évtizedek után is, arra a napra, amikor egy veszteség érte az életedet. A mai nap szeretnék arról beszélni, hogy hogyan dolgozzuk ezekhez fel, hogyan menjünk keresztül, mert ez a való világ sajnos történnek az életünkben, nem sűrűn, de történnek ilyen dolgok. És ez a történet, amiről szeretnék beszélni, ez az 1 Sámuel 30. 1 Sámuel 30 Dávid életének a legnehezebb pillanata volt, egy olyan történet, amikor Dávid életének a legnehezebb napjait éli meg. Ciklágban él, és amikor elmegy egyik nap harcolni, ugye, elmegy egy csatába, és hazajön, és azt látja, hogy a faluját felégették, az emberek nagy részét megölték, a gyerekeket, gyerekeket és a feleségeket, nőket elhurcolták, és feldúlták az egész falut, az egész várost. Gondoljátok el, hogy hazaérsz, és egy óriási veszteség ér. Vannak itt emberek, akik lehet, hogy évekkel ezelőtt hazaértek, és már nem volt otthon valamelyik szerettük. Egy válás, egy szakítás, egy elvesztesz egy embert, egy családtagot. És Dávid pontosan ezt élte meg, ezen ment keresztül. És az az érdekes a Bibliában és a bibliai történetekben, hogy ezek nem csak azért vannak, mert olyan kis aranyos, érdekes, cuki történetek, amiket így elolvasunk a Bibliából, és akkor ezek olyan érdekesnek tűnnek, hanem a Biblia történeteknek a célja az, hogy minden élethelyzetre mutassanak neked választ. Az életed minden egyes helyzetére van válasz a Bibliában. Isten ezért rakta össze a Biblia történeteket. Ezek nem csak cuki, aranyos történetek vasárnapi iskolára a gyerekeknek, hogy megismerjék, hanem válasz van benne. És emlékszem, amikor én a Covidon mentem keresztül, nekem szükségem volt egy válaszra. Szükségem volt Istentől egy válaszra. Nem emberektől, nem arra volt szükségem, hogy persze az is nagyon jó, amikor emberek bátorítanak. De tudni akartam, hogy Istennek mi a válasza erre a helyzetre, erre az élethelyzetre, amiben benne vagyok. És Isten nekem ezt a történetet mutatta meg. És ezért szeretném ezt elmondani, és szeretnék erről beszélni ma. Ez a történet akkor arról szól, hogy mit tegyél akkor, amikor életed legnehezebb időszakán mész keresztül, amikor úgy érzed, hogy az életed darabokra hullik, amikor úgy érzed, hogy nem találsz reményt magad körül. És ebben a történetben egy példát láthatunk, hogyan menjünk keresztül ezen. 5 dolgot tett Dávid. És a mai nap 5 pontom lesz, 5 dologról fogunk beszélni, hogy mit tehetünk, amikor nehéz időszakokon megyünk keresztül, vagy életünk legnehezebb időszakain megyünk keresztül. Az első dolog, amit Dávid tett, amikor szembesült a pusztítással, a veszteséggel, hogy elkezdett sírni. az első dolog, amit tehetsz, és az első helyes reakció a veszteségre az életedben, ami nem ciki, sőt, ami fontos is, az, hogy sírj. Ez a legjobb dolog, amit tehetsz először. Sírj. Dávid ezt tette. 1 Sámuel 33:4-ben azt olvassuk, amikor Dávid és az emberei látták, hogy a várost, ahol az otthonuk volt, az amáliek teljesen elpusztították, felperzselték, és hogy feleségeiket, gyermekeiket mind elvitték, hangos sírásra fakadtak, és addig sírtak, amíg már sírni sem tudtak tovább. Azt ír a Biblia, hogy hangosan zokogtak. Gondoljátok el, zokognak, hangosan, szinte kiabálnak a sírástól. Ez volt Dávid legnehezebb napja. Én meg vagyok áldva egy olyan feleséggel, aki nem fél sírni. Aki nagyon-nagyon-nagyon sokat sírt az életében, és amíg mióta együtt vagyunk, azóta is nagyon sokat szokott sírni. És először ezt úgy furcsálottam, és nem értettem, és először, megmondom őszintén, zavart. De aztán rájöttem arra, hogy a sírás az nem egy éretlen dolog. Szóval ez nem a siránkozásról beszélek, hanem a sírásról. A sírás nem egy éretlen dolog, hanem egy bibliai dolog. A sírás egy bibliai dolog, amikor együtt sírunk másokkal. És ez az első helyes reakció a fájdalomra. Ez az első helyes reakciód, amikor egy veszteség ér az életedben, hogy sírsz. Jézus is sírt. Jézus is sírt az emberiségért, Jézus is sírt Lázárért, Jézus is sírt egy csomó emberért, nem egyszer, többször is a Biblia ezt több helyen is olvassuk. És hogyha gondoljátok végig, ha Jézusnak szüksége volt erre, nekünk nincs szükségünk erre? Ha Jézusnak szüksége volt sírni, nekünk ne lenne szükségünk arra, hogy sírjunk. Szükség van sírásra. És a gyülekezet egy olyan család, ahol együtt ünneplünk, viszont együtt sírunk is. Nem mindig ünneplünk. Van, amikor ünneplünk, van, amikor sírunk, de együtt csináljuk. És vannak itt olyan emberek, akikkel együtt tudsz te is sírni. Akik együtt tudnak érezni. Jézus sírva imádkozott. A zsidók 5:7-ben azt olvassuk, amikor Jézus testben élt itt a földön, hangos kiáltásokkal, könnyhullatással imádkozott. Sőt, könyörgött az Atya Istenhez, aki képes őt megszabadítani a halál hatalmából. Jézus tisztelettel és valódi istenfélelemmel közeledett az Atyához, aki teljesítette a kérését. Jézus, mit ír a Biblia? Hangos kiáltásokkal és könyhullatással imádkozott. Tehát Jézus sírva imádkozott. Nem tudom, te imádkoztál-e már sírva? A sírva imádkozás, tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy olyan pozícióba helyezed magadat, amivel azt mutatod ki Istennek, hogy teljesen rá vagy utalva. Teljesen rá vagy utalva Istenre. Jézus megmutatta azt, hogy hogyan függjünk 100%-osan Istentől. Hogyan függjünk és hogyan imádkozzunk érzelmekkel. Használd az érzelmeidet, amikor imádkozol. Az érzelmeknek van ereje. És van az embereknek egy csoportja, akiknek nehéz kimutatni az érzelmeiket. Ezek a férfiak. Nekünk férfiaknak nehéz kimutatnunk sokszor az érzelmeinket, de én is megtanultam az évek alatt, hogy ez nem, nem egy hátrány, és ez nem egy, nem, ez nem a gyengeségnek a jele, hanem igenis, az egy férfinak is vannak érzelme, és ki kell mutatnia ezt is. Jézus is kimerte mutatni. Jézus nem tagadta meg az érzelmeit, hanem, és ez nem azt jelenti, hogy engedte, hogy az érzelmei irányítsák, ez nem az, de nem tagadta meg az érzelmeit. Megmutatta azt, hogy, hogy ne függjünk, tehát hogy ne irányítson az érzelmünk, de engedte, hogy kijöjjenek ezek az érzelmek, és hogy mások is lássák, mert mi sokszor azt gondoljuk, hogy ez a ciki, hogy más is lássa az érzelmeinket. Jézus megmutatta, hogy hogyan jöjjenek ki ezek az érzelmek, hogy mások is lássák, és ezen keresztül meg akar minket tanítani az érzelmeink fontosságára. Amikor próbálod eltemetni az érzelmeidet, akkor azt fogod észrevenni, hogy az érzelmek kezdenek irányítani. Úgyhogy ne tedd ezt, engedd meg, hogy kijöjjenek. Szóval az első dolog, amit Dávid tett, amikor szembesült a veszteséggel az életében, hogy elkezdett sírni. A második pontom az az, hogy ne válj keserűvé. Dávid nem engedte, hogy keserűvé váljon. Ne válj keserűvé. Bizonyosodj meg arról, hogy nincs keserűség benned, és nem engeded, hogy a keserűvé válj. Az 1 Sámuel 36a azt mondja, az emberek annyira elkeseredtek, aláhúztam ezt a szót, annyira elkeseredtek, hogy a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Tehát a keserűség olyan indulatokat váltott ki az emberekből, hogy már azon gondolkoztak, hogy a saját vezetőjüket meg fogják ölni. Ez egy komoly szint. Miért? Azért, mert a legegyszerűbb ilyenkor, amikor az embert egy veszteség éri, legegyszerűbb keserűvé válni, és utána vádaskodni. Ez a te hibád. Vagy saját magunkat vádoljuk, vagy embereket vádolunk. Amikor rossz történik az életünkben, akkor mindig valakit hibáztatunk. Ez az ő hibája, ez annak a hibája, ez az én hibám, ez Isten hibája. Hadd mondjam el, egy tökéletlen világban élünk. Bűnös világban élünk. Nem tökéletesek az emberek körülötted, és te sem vagy az. Megbántjuk egymást. Minket is megbántanak emberek, mi is megbántunk másokat. A világ tele van bűnnel, és sajnos történnek ebbe a tökéletlen világban dolgok. A vádaskodása az a probléma, hogy ez mindig keserűséget okoz, és keserűségbe víz bele. És azt fogod észrevenni, amikor vádaskodsz, hogy elkezd a keserűség irányítani téged. Ez kezdi el irányítani az életedet. És az első számú személy, akit általában vádolni szoktunk, az nem más, mint Isten. Miért engedte meg Isten? Miért történik ez velem? Mindent nem értünk ebben a világban. Nem értjük, hogy mi miért történik. És nem tudjuk sokszor megmagyarázni a dolgokat. Én sem értem azt, hogy miért van az, hogy valaki meghal, valaki megél. Nem értem én sem azt, hogy miért van az, hogy jó emberek, akik nem érdemelnék meg a büntetést, mégis szenvednek, és vannak olyan emberek, akik megérdemelnék a büntetést, mégis vígan élnek. Nem értem azt, hogy miért van az, hogy valaki beteg lesz, valaki meg nem. Miért van az, hogy valaki meggyógyul, valaki pedig nem. Nem értjük a kérdésekre a választ, viszont egy dolgot értek, és egy dolgot tudok. Nem egy dolgot, hármat. Az első az az, hogy Isten bármin mész keresztül, ott van melletted, és végig fog veled menni. Ott lesz melletted. A keserűségedben, a nehézségekben, amikor frusztrált vagy, Isten tudja kezelni a frusztrációidat. Isten tudja kezelni ezeket. Ő nem fog megsértődni, hogyha neki mondasz különböző dolgokat. Ő akkor sem fog hátat fordítani. Isten melletted lesz mindvégig ezen az utazáson. A második, tudom azt, hogy van egy gyülekezeti család, aki ott lesz melletted. Ezt is tudom. Aki nem fog elhagyni. Ez a közösség, tudom azt, hogy ez, bármin megyek keresztül, bármilyen nehézségen, tudom, hogy vannak olyan emberek, akikhez itt oda tudok futni, és ezek az emberek nem fognak hátat fordítani. Ott lesznek mellettem, vigasztalnak, segítenek, bátorítanak, és mellettem lesznek ebben a helyzetben, imádkoznak értem. És a harmadik pedig, hogy tudom, hogy van egy olyan könyv, amit úgy hívnak, hogy Biblia, ami igazsággal van tele. Ami az igazság, Isten szava, ami bátorít, amely erőt ad, amely ott van, és útmutatást ad, amikor az ember összezavarodik, és nem tudja, hogy mi is történik éppen az életében. Szóval ne engedd, hogy keserűvé válj. A megbocsátatlanságról előző héten sokat beszéltem, hogy ne engedd, hogy a megbocsátatlanság az életedet felfordítsa. Erről most nem akarok beszélni. Ne engedd meg, hogy a megbocsátatlanság megkeményítse a szívedet, vagy a harag, vagy a közönösség. Ne válj keserűvé. A harmadik, amit látunk ebben a történetben, hogy Dávid bátorságot merített Istenből. A harmadik pontom az, hogy meríts bátorságot Istenből. Meríts bátorságot Istenből. 1 Sámuel 36b. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkivalóból. Aláhúztam, erőt és bátorságot merített Istenéből. Szóval a harmadik lépés, amikor keresztülmész egy ilyen időszakon az életedben, meg kell, hogy hozz egy döntést, hogy Istenből akarsz bátorságot meríteni és bátorítást meríteni. Istenből. Nem emberekből, hanem Istenből elsősorban. Ő meghozott egy döntést, hogy leveszi a fókuszt a körülményeiről, és áthelyezi a fókuszt Istenre, és Istenből próbál meríteni. Nem önmagát bátorította, hogy meg tudom csinálni, igen, majd kijövök ebből, majd rendben leszek, minden rendben lesz, és így néha próbáljuk így magunkat bátorítani egy nehéz helyzetben, vagy egy nehéz időszakban az életünkben, majd ezen is túl fogok jutni, magunkat próbáljuk bátorítani. Nem, Dávid nem önmagát bátorította. Istenből merített bátorságot. Ez két különböző dolog. Istenhez futott bátorításért. Levette a figyelmét a körülményeiről, és Istenre helyezte a fókuszát, hogy Isten bátorítsa. Engedte, hogy Isten legyen az, aki őt bátorítja. Mi van akkor, hogyha nem érezzük ezt? Mi van akkor, hogyha nem érezzük a bátorítást önmagunkban, és nem... Hogyan tudunk Istenből bátorítást meríteni? Az első dolog, hogy meghozol egy döntést, hogy körbeveszed magadat olyan emberekkel, akik Istenből merítenek bátorítást. Olyan emberekhez futsz, akik Istenből tudnak bátorítani. Akikről tudod azt, hogy azok az emberek is, amikor egy nehézségen mennek keresztül, Istenből veszik a bátorítást, nem más helyről, nem csupán emberi módon próbálnak bátorítani, hanem Istenből tudnak bátorítani. A zsidók 3.13 azt mondja, inkább bátorítsátok egymást minden nap, biztassátok egymást, amíg még tart a mai nap, hogy közületek senki sem magacsolja meg magát a bűn hamissága miatt. Azt mondja, bizige alá is húztam, hogy bátorítsátok egymást. Bátorítsátok egymást. Másoktól jövő bátorítás segíteni fog abban, hogy ne keményedjen meg a szíved. Megakadályoz abban, hogy a bűn megtévesszen, és hogy letérj a megfelelő útról. Ez a bátorítás ereje. Szükséged van bátorításra az életedben. És ez az ereje a gyülekezetnek, ez az ereje a házi csoportoknak, hogy egymást bátorítjuk, hogy egymást meghallgatjuk. Szükséged van emberekre körülötted, magad körül, akik bátorítanak, hogy ne térj le a megfelelő útról, hogy ne hülye döntéseket hoz utána, mert általában, amikor egy ilyen mélységen megyünk keresztül, sokszor el akarunk menni, le akarunk térni a megfelelő útról, a bűnbe akarunk bemenni, de ezek az emberek meg fognak akadályozni és segíteni abban, hogy ne tévesszen meg téged a bűn. A második döntés, amit meghozott Dávid, hogy közvetlenül Istenhez ment, és elvett Istentől egy igét. Tehát Dávid elvett Istentől egy igét. Oda ment a paphoz, és Istentől kért útmutatást, hogy mit tegyen. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy Dávid megkérdezte Istentől, hogy mit tegyek most? Üldözzem őket? Menjek utánuk? Vagy maradjak itt? Mi a következő lépés? Tehát Dávid útmutatást kért Istentől, hogy merre menjen. Tehát, hogy ez nagyon fontos, amikor széthullik körülötted minden, akkor fontos, hogy Istenhez fuss, és tőle kérj útmutatást, hogy mi a helyes irány. A helyes irányt azt nem magában, a körülményeidben fogod megtalálni. Mindig a körülményeiden kívül találod meg a helyes irányt. Isten mindig ilyenkor a szívünket a reménység irányába akarja vinni, és abba a reménybe akar vezetni, amit ő tud adni egyedül. Isten igéje tele van reménnyel, szóval keresd Istenben a reményt. Amikor sebek, veszteségek érnek bennünket, embereket, hova fordulunk? Ez itt a kérdés. Magunkba fordulunk? Hova futunk? Kihez futsz? Különböző szerekhez futsz? Az alkoholhoz futsz? Pornográfiába futsz? Bűnös szenvedélyekbe futsz? Hova fordulsz? Fordulj Istenhez. Fordulj ő felé. Dávid ezt tette. Fordulj Isten felé. Ne fordulj el Istentől, fordulj Isten irányába. Nagyon sokszor ez történik, hogy az embereknek a szíve megtörik, családi traumák történnek, válások, stb. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy akár a gyerekek elfordulnak Istentől, elfordulnak teljesen más irányba, mert csalódnak, mert nem tudom, traumaként élik meg ezt az egészet. Ne fordulj el Istentől, fordulj Isten felé. Amen. Ézsaiás 40:30-31, mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülnek, összerogynak a legkülönben. De akik az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szányra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. Amen. Amikor Istenhez fordulsz, új erőre fogsz kapni, azt írja a Biblia. Lesz egy új erő az életedre, szányra kelsz, magasra fogsz szállni. Fuss Istenhez. Jó, tehát ez a harmadik lépés, hogy meríts bátorságot Istenből. Negyedik, nézz a jövő felé. Nézz a jövő felé. Nézz a jövő felé. El kell, hogy jöjjön ebbe a, ez egy időszak, amikor feldolgozod ezt az egészet, el kell, hogy jöjjön ebbe az időszakba egy olyan pont, amikor leveszed a fókuszodat a veszteségekről, és áthelyezed a jövő felé, a jövő irányába. A jövőre kezdesz tekinteni, ami felé Isten akar vinni, mert ő a helyreállítás Isten, Isten helyre akar állítani dolgokat az életedben. Szóval nem a veszteségeidet nézed, hanem valami történik, elérkezik ez a pont az életedbe, és elkezdesz a jövő felé tekintened. De végig kell menni ezen a folyamaton, tehát, hogy ezt nem lehet sietetni, de elérkezik az a pont, amikor a jövő felé tekintesz. Dávidnál ez a pont akkor érkezett el, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy elkezdték keresni a családjukat. Felálltak, és elkezdték keresni a családjukat. Merre vannak a gyerekek? Merre vannak a nők? Hol lehetnek? Tehát felálltak, valamit elkezdtek tenni, elkezdtek a jövő irányába tekinteni. Nem csupán magukba roskadtak, nem csupán ott a romok fölött szomorkodtak, vagy a múlt sebeit nyalogatták, a veszteségeiket siratták, hanem elkezdtek, túljutottak a gyászukon, a kesergésükön, és elkezdtek a jövő felé nézni. Ezt jelenti ez a pont. És elkezdett feltenni azt a kérdést Istennek, hogy mit szeretnél, Uram, mit tegyek a jövőben? Mi történjen az életemben? Melyik irányba kell, hogy menjek? És és lehet, hogy nehéz ilyenkor a jövőre nézni, a reményteljes jövőt látni. És hogyha ezzel küszködsz, hogy a jövő felé néz és tekints a nehéz időszakokban, akkor emlékeztesd magadat Jézus Krisztus feltámadására. Emlékeztesd magadat arra, hogy mi történt húsvétkor, hogy Jézus feltámadt, hogy legyőzte a halált, és egy új életet kezdett el élni. És még egy dolog, amikor a jövő felé tudsz tekinteni, új emberré válsz. Új ember leszel. Amikor le tudod venni a múltadról a fókuszt, és a jövőre helyezni, új emberré fogsz válni. És végül az utolsó pont, amiről szeretnék ma beszélni, és amit látunk Dávid életébe, hogy mit tett Dávid, az az, hogy támad meg a gonoszt. Támad meg a gonoszt. Ezt olvassuk az 1 Sámuel 30:17-18-ban. Dávid és katonái lecsaptak rájuk, és hajnaltól másnap estig vágták őket. Aláhúztam ezt a szót, hogy lecsaptak rájuk. Tehát magyarul Dávid elkezdte támadni azt, aki megtámadta őt. Azokat, akik ugye az ellenséget, akik elvették a családját, elkezdte támadni az ellenséget. Az első számú szellemi elv, és ez fontos, hogy megértsük, az első számú szellemi elv, ahhoz, hogy le tud győzni az ellenséget, meg kell támadnod. Ha szeretnéd legyőzni az ellenséget, meg kell támadnod. Mert pont az ellenkezőjét akar ilyenkor az ember csinálni, pont ilyenkor az ellenkezőjét akarja tenni. Amikor megtámad az ellenség, mit akarunk tenni? Visszavonulni, visszahúzódni. A szívünk meggyengül, el akarunk menekülni olyan helyekre, ahol az ellenség nem talál ránk. De van egy rossz hírem. Ez pedig az, hogy az ellenség mindenhol megtalál. Nincs olyan hely sajnos ezen a világon, ahová el tudnál menekülni, hogy soha többet ne bántson az ellenség. Elmehetsz a világ legeldugottabb kis szigetére, ott is meg fog találni az ellenség sajnos. Mert a világ az övé, ő uralja ezt a világot. Szóval nem ez a megoldás, hogy elmenekülünk, hogy elfutunk. Nagyon sok ember menekül. A menekülésnek nagyon sokféle arca van. Valaki elmenekül egy másik országba, tehát fizikai helyváltoztatással próbálja megoldani a problémát. Ismerek ilyen embereket is, akik nem tudtak szembenézni ezekkel a nehézségekkel az életükbe, is elmenekülnek másik országba. A probléma az, hogy ott is ugyanúgy magukkal viszik ezt. Nem tudsz elmenekülni ezelől. Valaki a párjához menekül. Párkapcsolatban menekül bele. Valaki, ahogy mondtam az előbb, különböző szerekhez menekül, különböző dolgokba menekül. Sajnos ez nem fog működni. Nem ezt tanítja nekünk a Biblia, hogy ezt tegyük. A Biblia azt tanítja, hogy ilyenkor támadjunk. Nem azzal fogsz győzni, hogy elmenekülsz. A Biblia azt mondja, hogy ilyenkor nem győzöl, ilyenkor vesztesz. Ilyenkor nem lesz több erőd, ilyenkor nem lesz több reményed. Az erőt abban találod, amikor eldöntöd, hogy megtámadod az ellenséget. Megtámadod az ellenséget. És lehet, hogy ez furcsának hangzik, és most nem arról beszélek, hogy most embereket kezdjél el támadni, visszatámadni. Az ellenséget. Van egy ellenségünk, a sátán. Támad meg. Hogyan tudjuk megtámadni az ellenségünket? Imával. Elkezdesz imádkozni. És nem akármilyen imával. Szeretnék egy kicsit beszélni erről. Az ellenségnek az egyik legjellemző eszköze a vádaskodás. Ő folyamatosan vádol minket. Vádol téged. És úgy tudod legyőzni az ellenségnek a vádaskodását, hogy behunyod a szemedet, és elképzeled Jézus Krisztus keresztjét. És azt mondod az ellenségnek, hogy nincs több vád. Jézus Krisztus keresztje a győzelmet jelenti. Jézus Krisztus győzött a kereszten. És én is győztes vagyok. Ahelyett, hogy vitatkoznál a sátánnal arról, hogy te ki vagy, mi a te identitásod, ne erről vitatkozz a sátánnal. Jelensd ki, hogy ki Jézus. Jelensd ki, hogy ki Jézus. Mit tett Jézus. Mi sokszor ezt csináljuk. Próbáljuk mi vitatkozni az ellenséget. De én Isten gyermeke vagyok. De én Isten nem tudom, ki-e vagyok. Én ez vagyok, én az vagyok. Jelensd ki Krisztus. Az ellenséget így tudod legyőzni. Kijelented azt, hogy ki Krisztus, mit tett Krisztus a kereszten. Jézus Krisztus győzött a kereszten. Jézus győzött a kereszten. És a kereszt a bizonyíték az ő győzelmének. Eltaposta a sátánt, legyőzte a sátánt. Szóval mondd azt az ellenségnek, hogy sátán, bocsi, de te vesztettél, Jézus nyert. Ennyi. Pont. Jézus győzött. Te vesztettél. Emlékeztesd az ellenséget arra, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Emlékeztesd arra, hogy ki Krisztus. Ne vitatkozz azzal, hogy te ki vagy. Érj, Zsol, ez gyenge. Gyenge lenne. Nem ez számít, hogy mi kik vagyunk, hanem az számít, hogy ki Jézus, ki Krisztus. Jézus nyert, és Isten szeret, és a kereszt Isten szeretetének a bizonyítéka. Nem vádolhat tovább az ellenség. Nem vádolhat tovább dolgokkal. Kolossé 2:15-tel szeretném lezárni. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Amen? Ezt írja a Biblia. Krisztus közreműködésével. Krisztus volt az, akin keresztül győzelmet aratott Isten az ellenségen. Szóval, támadd meg a gonoszt, és vedd vissza azt, amit az ellenség elvett tőled. Remélem, hogy ez a történet segített, és valamit ma haza tudsz vinni ebből a történetből. Én bátorítalak arra, hogy amit Dávid is tett, visszavette azt, amit az ellenség elvett tőle. Te is. Menj végig ezen a folyamaton. Mit csinál Dávid? Sírt. Ne válj keserűvé. Meríts bátorságot Istenből. Nézz a jövő felé. És támadd meg a gonoszt. Amen. Álljunk föl, most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te győztél 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Rád nézzünk, az, aki te vagy. Uram, annyira köszönjük neked, hogy azok a történetek a Bibliában, amiket olvasunk, azok válasz az életünk különböző helyzeteire. Köszönjük neked, Urunk, ezt a történetet. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítottál nekünk, Uram, ezen a történeten keresztül. Bátorítasz bennünket ezen a történeten keresztül. Uram, szeretnénk azt tenni, mint Dávid. Amikor nehéz napokon megyünk keresztül, amikor úgy érezzük, hogy életünk legnehezebb időszakán megyünk keresztül, szeretnénk megtanulni sírni, felfedni az érzelmeinket, kiengedni, Uram, az érzelmeinket, hiszen Jézus, te is ezt tetted. Köszönöm neked, Jézus. Uram, nekünk is szükségünk van erre. Köszönjük neked, hogy ez egy biblikus dolog. Nem kell félnünk ettől. Uram, köszönöm neked azt, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy ne váljunk keserűvé. Ne engedjük, hogy a keserűség bejöjjön az életünkbe. És elkezdjünk vádaskodni. Vádolni embereket, téged, magunkat. Uram, szeretnénk megbocsátani, elengedni, még akkor is, hogyha nem értünk mindent az életben. Köszönöm neked, Uram, hogy te tudod kezelni a frusztrációinkat. Uram, szeretnénk bátorságot meríteni belőled. Szeretnénk levenni a fókuszt a körülményeinkről, és áthelyezni rád, mert te vagy a bátorítás Istene. Nem önmagunkat bátorítani, hanem belőled venni a bátorítást. Szeretnénk egy igét tőled. Uram, imádkozom azokért az emberekért, akik most keresztül mennek gyászon, veszteségen, nehézségeken az életükbe, vagy lehet, hogy van egy fel nem dolgozott gyász, veszteség az életükben, talán évek, évtizedekkel korábbról. Imádkozom azért, hogy adj nekik közvetlenül egy igét. Adj nekik közvetlenül egy szót, Jézus. Egy prófétai szót. Egy gyógyító szót, Uram, az életükbe. Uram, a te igédből egy választ a kérdéseikre. Hogy mit kell tenniük? Mi a következő lépés? Uram, imádkozom azokért, akik már régóta, Uram, benne vannak ebben a időszakban, talán évek óta is nem tudtak felállni ebből. Imádkozom, hogy eljöjjön az a pont, hogy fel tudjanak állni, és a veszteségeik helyett a jövő felé tudjanak tekinteni, hogy te mit akarsz helyreállítani az életükben. Imádkozom, Uram, ezért a pontért, hogy elérkezzen, amikor el kell érkeznie. És Uram, imádkozom azért, hogy eljussunk addig, hogy megtámadjuk az ellenséget. Ellenség, neked nincs hatalmad felettünk. Lehet, hogy te uralkodsz ezen a földön, de nincs hatalmad felettünk, mert Jézus Krisztus győzött 2000 évvel ezelőtt. Jézus keresztje a bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket, hogy győzött az ellenség felett. Köszönjük, Jézus, a te győzelmedet. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy tanítasz bennünket arról, hogy hogyan győzzük le az ellenséget. Nem azzal, hogy meghátrálunk, nem azzal, hogy elmenekülünk, hanem azzal, hogy szembenézünk és megtámadjuk. Nincs több vádlás. Nincs több vádlás. Nincs több szégyen. Mert Jézus, te legyőzted a vádlót, legyőzted minden vádlásával együtt. Minden vádlást. Jézus nevében. Köszönjük neked. Uram, imádkozom azért, hogy gyógyíts ma. Imádkozom, Uram, azért, hogy legyen jelen, és te munkálkodj most, Szent Szellem. Halleluja.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.